Sad list though. Egy új könyvvel fogunk foglalkozni ezen a vasárnapon. Elkezdjük a korintusi levélnek a tanulmányozását, és ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy minden egyes könyve a Szentírásnak Istentől ihletett. Ezt nagyon jól tudjuk, mert a teljes írás Istentől ihletett, olvassuk az igében, de a korintusi levél talán abból a szempontból is hasznos lesz nekünk vasárnaponként, mert nagyon sok gyakorlati kérdést vet föl. És az igében mindig az a jó, ami az élet gyakorlattal foglalkozik, azokkal a problémákkal, nehézségekkel, amelyekkel találkozunk a mindennapokban. És így szeretném elolvasni Pálnak a első levelét a korintusiakhoz, mégpedig az első 9 verset szeretném olvasni. Tehát Pál első levele a korintusiakhoz, az első 9 verset olvasom. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szósztenész a testvér. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek. Azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett. Mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Úrunk Jézus Krisztus napjára. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Pál apostol ezt a levelet tulajdonképpen ez az első Európában vagy Európába létrejött levél. Tudjuk nagyon jól, hogy az előző gyülekezetek, a jeruzsálemi volt az első, az antiókiai második, és Pál apostol ezt a harmadik levelet valószínűleg Efézusban írhatta az 50-es években. Itt a Biblia magyarázók egy kicsit vitáznak azon, hogy ez mikor lehetett, 55-be, 57-be, és hát nyilván eltelhetett már egy pár esztendő, és a korintusi gyülekezet talán egy kicsit hasonló volt a miénkhez, kezdett erősödni. És az egy jó dolog, amikor egy gyülekezet erősödik, annak sok áldása van. Amikor azt látjuk, hogy a testvérek megtérnek, megerősödnek egyesek az Úr Jézus Krisztusban, és ez mindig egy hasznos dolog. Pál apostol, amikor levelet ír, akkor ennek megnevezi az okát. Tudjuk nagyon jól, hogy ezt a gyerekek tanulják az iskolába, hogy minden levél megszólítással kezdődik, bemutatkozással kezdődik. Érdekes egyébként, hogy a mai modern levelekben nem nagyon van benne a bemutatkozás, illetve csak szűk szóval igaz elmondjuk magunkról, hogy kik vagyunk. Pál apostol ennél egy kicsit többet is elmond. Látjuk azt, hogy azt mondja Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola. És ezzel nem csak bemutatkozik, hogy ő Pál apostol, az apostol, tudjuk, hogy ez azt jelenti ez a görög kifejezés, hogy apostolos küldött, követ, Istennek a követe, Istennek a küldötte, hanem abból a szempontból is fontos nekünk, hogy ő az az apostol, akit Isten hívott el. Tulajdonképpen szolgálatot nem lenne szabad úgy elkezdeni, lelki szolgálatot, szellemi szolgálatot, hogyha valakit nem Isten hívott el. Mert annak nincsen áldása. Tehát nyilván embereken keresztül üzen nekünk Isten, de valójában a háttérben ott kell, hogy legyen egy személyes kapcsolat mindig az élő Úr Jézus Krisztussal. Pál apostolnak nagyon jól tudjuk, hogy ez az elhívása rendkívüli volt, igaz a damaszkuszi úton, emlékeznek rá a testvérek az apostolok cselekedeteiből, és ott hát azért egy furcsa dolgot mond neki legalábbis Pál szemszögéből, hogy megmutatom neked, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Talán ezért sokan nem követik az Úr Jézus. Na, köszönöm szépen. Én mindent akarok, csak nem szenvedni az Úr Jézusért. Igaz? Tehát én öröm életet szeretnék élni, én meggazdagodni szeretnék, jól élni szeretnék, stb. Stb. De szenvedni? Aztán nem. Pál apostol, amikor elhívja őt az Úr, azt olvassuk a Galata 1-ben, ez fontos ebből a szempontból, hogy aki nem emberektől, Galata 1-1, Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Tehát volt egy személyesség, és ez a személyesség abból a szempontból is fontos, hogy mindig jó az, ha olyan valaki hirdeti az igét, akinek személyes élő kapcsolata van az Úr Jézus Krisztussal. És ezért van az sokszor, hogy megrekednek gyülekezetek, mert az ige hirdetők egy teológiát mondanak. Egy teológiát, amelyet megtanultak, és nem pedig a megélt élő gyakorlatot, amelyet megélnek a hívő lelkészek, vagy a hívő ige hirdetők a mindennapokban. És Pál ilyen volt. Pál apostol arról beszél itt, hogy volt valaki, aki segítette ebben a munkában, igaz, ez a szósztenész testvér, maga a szó egyébként azt jelenti, hogy erős, megbízható, erős segítő. És hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy erős segítő sokszor az, aki Krisztus Jézusban testvérünk. És lehet, hogy hátráltatja az életünket, vagy nehézségeket támaszt nekünk, aki vér szerinti testvérünk. Ez egy olyan furcsa dolog, nem? Talán azt mondják a testvérek, hogy na hát, miket beszél ez az ember itt? Pedig sokszor így van a gyakorlatban, hogy egy vér szerinti testvér, a Krisztus vére szerinti testvér, az erősít. Azért, mert tudja, hogy Jézus az, aki összeköt bennünket, az Úr Jézusnak a vére. És természetesen tudják a testvérek nagyon jó, hogy az a jó, hogyha a testvérek szeretik egymást a családba, és segítik egymást. Mert milyen áldott dolog az, hogyha vér szerinti testvére lehet valakinek, Krisztus vére szerinti testvére. És ilyen volt ez a szósztenész, akiről többféle véleményt olvasunk. Ő volt a zsinagógának az elöljárója. Itt nem fogom elolvasni, de a testvérek olvassák el otthon a apostolok cselekedetei 18. részében van arról szó, hogy Pál apostol hogyan került Korintusba, és ott beszél szósztenészről, akit megvernek helyette. Na hát köszönöm szépen, ilyen testvér nekem is kell. Igaz? Én csinálom a balhét, és akkor majd engem a másikat fogják megverni. De nyilván ott azért nagyon jól tudjuk, hogy egy nagyon komoly dologról van szó. Tehát Pál apostol semmiféle olyan dolgot nem csinált, ő Krisztus hirdette. De szósztenész a testvére volt, és ő kapott verést. Vannak, akik szósztenész, ugyanannak a szósztenésznek tartják, akiről itt ír Pál. Van olyan biblia magyarázat, vagy ige magyarázat, ami azt mondja, hogy ez a szósztenész Pálnak a titkára volt. A Csia fordításban például az van benne, hogy együtt írták. Tehát Pál apostol diktálta tolva, ilyen értelemben így is lehet mondani, ennek a szósztenésznek. De úgy egy pillanatra megálltam, hogy milyen áldott az az ország, vagy az az állam, ahol a vezető tisztségviselők megtérnek. Annak az államnak és az állampolgároknak is jó dolguk van. Ugye, mert Pál apostol is egy vezető tisztségviselő volt. Szósztenész is egy zsinagóga elöljáró volt. És milyen nagy dolog az, amikor egy állami tisztségviselő befogadja a szívébe az Úr Jézust. Az biztos, hogy egészen másképpen intézi az ügyeket. Az az ember lelkiismeretes lesz. Mert nyilvánvalóan tudja, hogy ki hívta el őt. És hát Pál apostolnak egy ilyen testvére volt, és a megszólítás látjuk, hogy a Korintusban lévő gyülekezetnek szól. Egyébként annyit hadd mondjak Pálról még, hogy nem tudom, mennyire tudják a testvérek azt, hogy Pál hogyan élt. Mert hogyan élt itt például Korintusban? Mert sokszor úgy vagyunk vele, hogy sajnáltatjuk magunkat. Mármint a munka leterheltségünk miatt. Mert tényleg így van, hogy sokat kell a mai világba dolgozni. Sőt, még annál is többet. És ha valaki becsületesebb, azt pedig agyonhajtják a munkahelyén. Ez így van. Pál apostol éjjel is kapunk telefon például. Ugye? És akkor be kell menni dolgozni. És ez nem jó. Nem jó, mert a családi békét, családi harmóniát tönkreteheti. Tönkreteheti, hogyha nem tudunk nemet mondani. Tehát ezt csak zárójelbe vagy idézőjelbe mondtam, mert ez nem azt jelenti, hogy én bárkinek meg akarom mondani, hogy hogyan dolgozzon, de Pál apostolnak a munkabírása, hogy milyen volt. Amikor ő Korintusba kerül, Aténból jött. Atén egy kultúrváros. Egy kultúrváros volt, és nem is fogadták be az igét. Amikor arról kezdett beszélni Pál, hogy a feltámadott Jézus, akkor kinevették, elküldték, hogy jó, majd meghallgatunk téged valamikor. A kultúrember a feltámadással semmit nem tud kezdeni. Lehet, hogy kulturális szempontból művelt, sokat tudott, de igazából odáig nem jutott el a sok görög bölcs, hogy elfogadja a feltámadásnak a valóságát. Pál apostol egyedül jön. Nagyon fáradtan, nagyon leterhelve Korintusban. És befogadja valaki, mégpedig tudjuk, hogy Akvilla, aki sátorkészítő volt, mint ahogy Pál apostol is sátorkészítő volt, egy egyszerű munkás. Most ne azt nézzük, hogy Gamáliel lábánál tanult. Ő egy egyszerű munkás ember volt. Bejön ebbe a városba, és ott találkozik olyannal, aki befogadja a házába. És azért ez egy nagyon nagy dolog. Szoktam mondani valaki, nem akarok eltérni az igétől, hogy roma cigány hajléktalan még senkit nem látott. Mert a cigányok befogadják egymást. És micsoda jó dolog ez. Hogy nem engedik, hogy hajléktalannál váljék valaki. És Pál apostol befogadja Akvilla, mert zsidó származású volt, igaz a császár, aki Rómából, Claudius császár rendeletére vándorolt ki Rómából, nem valószínű, hogy jó szántából, és így került Korintusba, és itt sátorkészítésből tartotta el magát, és Pál apostol ott dolgozik. Mégpedig hogyan dolgozik? Reggel 7 órától 11-ig dolgozik, tehát reggel 7-től 11-ig dolgozik, utána 11-kor bemegy a zsinagógába, délután 4-ig hirdeti az igét, azért délután 4-ig, mert nagyon meleg volt azon a vidéken. Délután 4-től pedig este dolgozik még megint 4 órát, este 8 óráig, 9 óráig dolgozik. Azért ez nem volt könnyű munka. Tehát, hogy Pálnak ilyen volt a mindennapja. Aztán később olvasunk arról, hogy segítséget kapott, hogy teljes mértékben az ige hirdetésre tudjon koncentrálni, mert az ige hirdetésre való felkészülés az komoly munka. Az komoly munka. És Pál apostol segítséget kapott a testvérektől, olvasuk az apostolok cselekedetében, hogy erre tudjon figyelni, erre tudjon koncentrálni. Azért, hogy a testvérek az Úr Jézus Krisztusban gazdagabbak lehessenek. Az Isten gyülekezetének ír. És ez abból a szempontból is fontos nekünk, hogy az eklézsia az azt jelenti, igaz, hogy a kihívottak gyülekezete. És azt mondja a korintusiaknak, hogy ti az Isten gyülekezete vagytok. Ti is. Az Isten gyülekezete. Mert Isten az, aki elhívott bennünket, és ez egy nagyon nagy megerősítés, egy nagyon pozitív dolog, hogy ezt mondja Pál apostol. Nem a nevet nézi. Tehát nem azt mondja, hogy X-nek meg Y-nak a gyülekezete, hanem Istennek a gyülekezete. Mindig veszélyes az, amikor egy gyülekezetet név alapján azonosítanak. És nem azt mondják, hogy Istennek a gyülekezete. az egy veszélyes dolog, amikor egy névhez kötődik. Mert aztán lehet, hogy egy nevet nagyobbnak tartunk egy gyülekezetbe, és csak arról lesz elnevezve az a közösség, holott igazából a kihívottak gyülekezetének az ura mindig az Úr Jézus Krisztus. És Pál apostol alávetette magát Jézusnak mindenben, engedelmeskedett neki. És meg is áldotta Isten az ő munkáját, mert az Úr Jézus igéje volt a középpontban, nem pedig egy személy. Krisztus Jézusban megszentelteknek, mondja itt az ige, igaz, azt olvassuk, hogy akik az Úr Jézusban megszentelődtek. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az újjászületett embereknek a gyülekezetéről van szó. Akiket Istennek a vére megtisztított, akik bemerítkeztek, igaz, annak a következményeképpen, és milyen csodálatos, hogy nálunk sok ilyen fiatal van, akik úgy döntöttek, hogy bemerítkeznek, mert elfogadták az Úr Jézus Krisztust. És Pál apostol azoknak hirdeti az igét, azoknak írja ezt a levelet, akik bemerítkeztek, akik átadták az életüket. A bemerítkezés az csak annak a következménye volt, hogy előtte megértették, hogy Jézus Krisztus az ő uruk. És azt olvassuk a 6. vers, 6. fejezet 11. versében, tehát mindjárt megkeresem, bocsánat, egy pillanat, 6.11-be, pedig ilyenek voltatok, írja előtte, hogy milyenek voltak, de most megmosattatok, megszentelődtek, meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevébe, a mi Istenünk lelke, a mi Istenünk szelleme által. Pál apostolt örömmel tölti el azt, hogy megigazultak, megmosakodtak, megtisztultak, megszentelődtek az Úr Jézusban. Erről többször is lesz szó, majd a korintusi levél kapcsán, ahogyan előre haladunk az igében, hogy az életükbe a legfontosabb helyet az Úr Jézus Krisztusnak szánták. És ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy áldás az, hogyha Isten el tudja ezt a szívünkbe végezni. Az egész családnak az élete megváltozik. Akkor, ha valaki befogadja az Úr Jézus Krisztust a szívébe. Mert akkor úgy fog élni. Más lesz az élete. Legyen ez gyerek, legyen ez felnőtt. És legjobb, ha a családapa megtér. Mert a családapa, ha átadja az életét az Úr Jézusnak, akkor szerető családapa lesz. Istennek a követe, aki úgy is igazgatja a családját, ahogyan azt az Úr Jézus szeretné. És ennek nevezi, azt mondja itt az apostol, hogy a Jézus Krisztusban megszentelteknek. Egyébként Pál el akart menni ebből a gyülekezetből. Érték a nehézségek, érték a támadások, igaz, olvasunk erről az apostolok cselekedeteiben, és akkor úgy gondolkodott, hogy hát akkor őt Isten nem ide vezette. És mit olvasunk ott az igében? Krisztus megerősíti őt. Azt mondja, hogy sok népem van nekem ebben a városban. Tudják a testvérek, mekkora volt Korintus? Majd nem sokára lesz kivetítőnk, egy-két dolgot azért szerettem volna kivetíteni, de most akkor inkább elmondom. Tehát olyan értelemben, hogy lesz itt egy felfüggesztés, és akkor lehet projektoron keresztül, vagy megoldjuk. Tehát megoldjuk ezt, reméljük, és akkor egy-két kifejezést vagy szót lehet. Mert általában jobban megrögzül, jobban megmarad az emberbe, amikor látja is, akik képben gondolkodnak, tanulnak, azokban jobban megmarad a kivetített fogalom vagy kifejezés. Na, tehát 250 ezer, egyesek azt mondják, mások azt mondják, hogy 700 ezer ember élt Korintusba. Az egy igen-igen nagy szám. Ókorról van szó, ne felejtsük el. Nem a mostani világról. De hát melyik magyarországi város 700 ezres? Egyik se. Pedig Győr is nagyváros, ugye? De Győr mennyi? 130-150, nem tudom mennyien lakunk itt. Ennek az ötszöröse, tehát ha 700 ezer. És érdekes az, hogy a városban nagyon sok pogány volt, aki megtért, Kevesen voltak zsidó emberek, akik megtértek, kevesebben voltak a gyülekezetbe, és a legnagyobb részük rabszolga volt ezeknek az embereknek, a korintusiaknak, és Pál apostol el akart menni, de mégis azt mondja neki Isten, hogy nekem sok népem van ebben a városban, ne menj el. És ott marad 1 év 6 hónapig, majdnem 2 évig ott marad. És megáldja Isten nyilván ezt a gyülekezetet, és szaporodnak, növekednek Istennek a szeretetében. Fontos az, hogy a levél a gyülekezetnek íródott, és azt olvassuk itt, hogy mindazoknak, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, aki az ő Uruk és a mi Urunk, bárhol segítségül hívják. Igaz, Zsoltárok 50:15, Isten telefonszáma, szoktuk mondani, hív engem segítségül a nyomorúság idején, és én megsegítelek téged, és te dicsőítesz engem. Ne felejtsük el a végét se. És te dicsőítesz engem. Tehát bárhol, aki valaki segítségül hívja az Úr Jézus Krisztus nevét, az megtartatik. Tehát nekünk is szól, és minden egyes generációnak, hogy nem lehet az embernek olyan elkeseredett helyzete, hogy ne maradna meg az Úr Jézusban, ne születne újjá, ha segítségül hívja Jézus Krisztusnak a nevét. Nagyon jól tudjuk, hogy Jézusnak a neve azt jelenti, hogy szabadító, megmentő, üdvözítő, a Krisztus pedig azt jelenti, hogy felkent. Ő a főpap, és Jézus Krisztus az atyának a felkentje, az atyának a főpapja, és azt olvassuk a Filippi levél 2. fejezetében, hogy minden névnél nagyobb név a Krisztusé. És ez nagyon fontos. Minden névnél. Ne emberekbe vessük a bizalmunkat, hanem Jézus nevébe. Mert ő minden névnél nagyobb, amit ebben a világban valaki elnevezett. Hiszen az atya mondja, a mennyei atya, hogy nevezd őt Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani a népét az ő bűneitől. És fontos az, hogy Pál apostol azt mondja, hadd olvassak fel csak egy rövid részt az Agrippa király előtt mondott gondolataiból. Azt mondja az Apcsel 26-ba, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tégy arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a fogányoktól, akikhez küldelek? Micsoda ígérete ez Jézusnak? Igaz? Hogy én vagyok az, akit te üldözöl, de meg foglak oltalmazni. Aki az Úr Jézus Krisztus nevét segítségül hívja, és követi őt, és szolgálja őt, az megtapasztalja Krisztusnak az oltalmazó szeretetét. A legmélyebb helyzetekben is. A legnagyobb kiszolgáltatottságban. A legerősebb megpróbáltatásban is. Akkor, amikor már azt mondjuk, emberileg nincs remény, vagy emberileg már nem lehet mit tenni. Jézus akkor is ott van az övéi mellett. És nem véletlen, hogy az apostol ezt mondja, hogy azt mondja neki Jézus, hogy megoltalmazlak, azért, mert az apostol továbbadta Krisztusnak a nevét. És mindenki, aki újjászületett, az belülről érez egy késztetést, hogy továbbadja Jézusnak a szeretetét. Nem szabad, a legnagyobb kincset nem őrizzük meg magunknak. És a szeretetet, ha továbbadjuk, tudják a testvérek, csak szaporodik, növekszik. Csak növekszik, azt tovább kell adni Istennek a szeretetét, és ezt tette Pál apostol. Nagyon fontos itt az elején, amikor azt mondja, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Sokszor ezt megszoktuk, hogy ez egy ilyen szólam, vagy egy ilyen olyan értelemben megszokott kifejezésé válik. Holott ennek minden szónak jelentése van, amit Pál itt mond, azért, mert például figyeljük meg, hogy az korintusiaknak pontosan erre volt a legnagyobb szükségük. Kegyelemre és békességre. Mert nem a kegyelemben erősödtek meg. Miben erősödtek meg? Meggazdagodtak. Igaz, felolvastam itt az elején ezt a jelenések könyvéből ezt a rövid részt. Meggazdagodtál, azt mondod magadról, hogy gazdag vagy. A gazdag ember puhány. A gazdag ember nem, se nem hév, se nem hideg, hanem csak jól szeretne élni, élvezni az életet. És nem véletlen, a ma reggeli igében is pont ezt olvastuk Jutkával, hogy azt mondja a bolond gazdagnak, hogy vigyázz, még az éjjel elkérik a te lelkedet. És akkor hová lett a gazdagságot? Igaz, ahogy az egyszerű mondás mondja, hogy semmit nem hoztunk magunkkal, viszünk magunkkal valamit. Úgy az igei. A Krisztus Jézust a szívünkbe. És az nagyon fontos. Tehát anyagilag nyilván nem viszünk magunkkal semmit. A gazdaggal nem az volt a probléma, hogy gazdag volt, hanem az, hogy azt mondja, hogy elteszem a javaimat, ahelyett, hogy sokkal értelmesebb dolgokra fordította volna, elteszem, és akkor évekig nem kell csinálnom semmit. A mai világnak is sokszor ez a kísértése. Olyan munkát keresni, hogy lehetőleg évekig ne kelljen csinálni semmit. Hát ezt hol mondja az ige? Sehol. Ez csak a mai világnak egy tév gondolata, tév tanítása. Nem beszél az ige, azt mondja, meggazdagodtatok ismeretbe, és meggazdagodtatok, olvassuk itt egy kicsivel lejjebb, meggazdagodtatok minden logoszban, minden beszédben, és minden ismeretben. De nem mondja, hogy meggazdagodtatok tettekben. A gyülekezet egészéhez szól, de a tettekben bizony nagy hiányossága volt a gyülekezetnek. Nem olyanok voltak a tettei az egyes embereknek, erről fogunk majd olvasni a két korintusi levél kapcsán, ami ennek kellett volna Isten szerint lennie. Aztán nagyon fontos az itt a bevezetésben, hogy vágyakoztak a léleknek a látványosabb ajándékaira, de nem bővölködtek igazság szeretetben. Igazság szeretetben, az igazságosságban nem volt bővölködés, hanem a lélek ajándékai, az a lényeg, az a fontos. Aztán nagyon fontos az, hogy a lélek ajándékainak különleges jelentőséget tulajdonítottak. Az az igazi, hogyha valakinek valami különleges ajándéka van. Ugyanakkor pedig a gyümölcs az életükben az háttérbe került. Nem volt gyümölcsöző az életük, mert a lélek ajándékaira figyeltek oda. És ezért eltorzult a gondolkodásuk, a látásmódjuk, és Pál apostol gyakorlatilag már itt a sorok között ezt előrevetíti, de részletesen fogunk erről olvasni, meghallani, ahogyan haladunk előre. Tehát ez volt a probléma. Például ebben a gyülekezetben, holott is itt azt olvassuk, hogy kegyelem néktek. Hát persze, hogy kegyelem, mert kegyelembe lehet meggazdagodni. Az az igazi. Igaz, nagyon érdekes a szó, a káris, káris, ez a görög szó azt jelenti, hogy kegyelem. A karizma, az pedig azt jelenti, hogy ajándék. Ők karizmákban voltak gazdagok, holott kárizban kellett volna meggazdagodni. Megint szerettem volna kivetíteni, de hadd mondjam el, bocsánatot kérek érte, egy-két olyan idegen szót, hogy értsék a testvérek, hogy milyen nagy volt itt a baj. Szinkretizmus volt ebben a városban, ami azt jelenti, hogy mindent egy lapon fogadtak el. Tehát ők a bölcsességben, az ismeretben akartak meggazdagodni, és mindent ugyanolyannak tartottak. Fontos az, hogy a hellenista tanítás volt jellemző ebben a városban, ami a tudást helyezte előtérbe, ezt a gnóziszt. A görögök azt mondják erre. És ez a tudás, azt gondolták, hogy a tudás alapján el lehet jutni Istennek a békességére. Akkor már nincs is rá szükség. Mert minél többet tudok, minél több ismeretem van, akkor igazából már nem is annyira fontos a kegyelem. És én tudok úgy is élni, hogy Isten nevét számra veszem beszédben, beszélek róla, de valójában nem úgy élek a gyakorlatban, a mindennapokban. Az is nagyon fontos, hogy ez a szemléletmód a dualizmust vallotta, bocsánat az idegen szóért. Ez pont szembeáll azzal, amiről nyáron tanultunk. Ez a fajta szemlélet, a duális szemlélet, ez azt mondja, hogy a lélek az értékes, de a test az nem értékes. És ezért a testet meg kell tagadni, ez volt az aszkétizmus, igaz, akik azt mondták, hogy nincs szükség, a testet meg kell sanyargatni. Voltak olyan tévtanítások is, amikor azt mondták, hogy a házasságba se kell élni például házastársi életet. Azért, mert akkor közelebb kerülünk Istenhez. Akkor a lélek növekedni fog. Hát micsoda szamánság ez? Volt ennek az ellentét, házasságról van szó. Volt ennek az ellentéte a lexizmus, ezt azért megnézem pontosabban, ez a paxizmus volt, ez a paráznaságot jelentette. És azt mondták egyesek, hogy igazából a test az semmire nem jó. A városban volt Afroditének a temploma, a szerelem istennőjének a temploma, ahol 1000 prostituált tett szolgálatot, akik nap esténként lementek a városba, és pénzért felajánlották a kegyeiket, és a befolyt jövedelem az pedig építette a templomot. És azt mondták, hogy nem kell, nem érdekes a test. Nem érdekes a test, élni kell az élvezeteknek. Tehát nagyon durva tanítások voltak ebbe a városba, és akik megtértek, ebből jöttek. Ezt élték meg a mindennapokban. Fontos még talán az, még egy ilyen kifejezés, bocsánat, ami jellemezte őket, hogy mindenféle extázisokban kikapcsolták az értelmet, és az érzelmeknek adtak mindenféle nyelveken szólással lehetőséget, amiről sokan nem is tudták, hogy miről van szó. De az a lényeg, hogy felszabadultak legyen, hogy felszabadultak legyünk, hogy érzelmileg feldobottak legyünk. És nem az a lényeg, hogy józanok maradjunk, mert azt mondja az ige, hogy maradjatok józanok. És nem az a lényeges, amikor azt mondja az ige, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Tehát egészen másképpen éltek. Tehát értik a testvérek. Ezek csak egyes gondolatok voltak, ami arra vonatkozott, hogy hiányzott életükbe a kegyelemnek a megerősödése, a kegyelemnek a kiterjedése. Az, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi bűneinkért halt meg, az én bűnömért halt meg. És ezt nem vették komolyan. Nem vették komolyan, mert a lelki ajándékokba gyönyörködtek. És nem beszéltek a bűnről, nem szerettek hallani a bűnről. Akinek vaj van a füle mögött, ha jól mondom, ugye, Jutka, majd te megerősítesz, az vaj van a fején, a feje tetején, az tulajdonképpen szereti, hogyha nem beszélnek arról, ami bűn, hogy az Úr Jézus vére az a mi bűnünkért, az én bűnömért húlt. Mert én magamtól nem tehettem semmit. Ahogyan olvasuk, nem olvastam itt fel a Titushoz írt levélbe, hogy én semmit nem tehettem érte. De Jézus annyira szeretett, hogy ő szenvedte el helyettem a halált, és ezért nekem nem kell meghalnom. Ezt nem értették, nem gyakorolták a mindennapokba, ahogyan kellett volna. Degradálónak értették. Hogy ugyan már hát a bűnről, figyeljék meg a testvérek, főként a fiatalok, hogyha a bűnről beszélsz, meg Jézusról beszélsz, a fiatal generáció ettől elhúzódik. Erről nem akar hallani. De az idősebb is. Nem akar, mert nem akar szembesülni azzal, hogy én Jézus Krisztus nélkül az élete semmit nem jelent. Semmit nem ér, hogyha az ő vérét, a vérét nem tartom szentnek, mert értem halt meg. Én vittem keresztre. És ezért én egész életemben hálával tartozok, hogy ő megmentett engem a kárhozattól. Ez egy csodálatos ajándék. Ez egy örömteli dolog. Ez az igazi örömnek az alapja. És nem véletlen egyébként 9 versben, nézzék meg a testvérek, 9-szer szerepel az Úr Jézusnak a neve. Hát nem véletlen, hogy Pál 9-szer beszél róla. Azért, mert ő van a középpontban. Az Úr Jézus Krisztus. És azért fontos ez, hogy az a fajta tanítás, amelyet hallottak a korintusiak, nem Jézus Krisztusnak a tettét, a cselekedetét helyezte előtérbe. Azt olvassuk itt, hogy megerősítettek mindenféle ismeretben, beszédben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Tehát az igazi megerősödés az mindig az élő ige által van. Az a erős, az a talapzat, a tanúságtétel. A tanúságtétel Jézusnak a haláláról, Jézusnak a megmentő szeretetéről, az igének a valósága, az igének az ereje, ezt tudja az emberi lelket megtartani. Ehhez kell menekülni. Ehhez kellett volna menekülnie a korintusiaknak is, ahogyan ezt megtették egyesek, és azért mondja itt, hogy nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékba, mert ezt megtették. Megerősödtek egyesek. És megszilárdult bennük ez a fajta tanúságtétel, azért, mert az igére figyeltek. A gyülekezetet mindig az ige, az élő ige, az Úr Jézus Krisztus tartja meg. Nem az emberi beszéd, hanem a Jézusról való tanúságtétel, az igének a valósága. És ezt megértették, azért ad hálát Pál apostol, hogy ennek az erősödése, a megerősödése, az egy lehetőség volt az ő életükben. Egy lehetőség volt, hogy minél inkább az igének a befogadása és a gyakorlatba való mindennapi megélése legyen a legfontosabb a mindennapokban, a gyakorlatban. És Pál Istennek az ígéreteire támaszkodik, azért mondja itt, hogy a gyülekezetet a tanúságtétel erősíti meg. Ezért jó az, hogyha bizonyságot teszünk. Ezért áldott dolog az, hogyha valaki ide kiáll, a fiatalok milyen ügyesek ebben, hogy kiállnak és elmondják, hogy mi volt az életükbe, hogy mi az, amit Jézus Krisztus elvégzett, és az idősebbek is. És milyen jó az, hogyha vannak ilyen bizonyságtételek, mert azok mindig arról beszélnek, hogy az életgyakorlatomban, a mindennapokban ott van az Úr Jézus Krisztus. Nem csak templomba járó vagyok, hogy hallgatom az igét, és utána egész héten másképpen élek. Mert az egy vallásos élet. Az nem egy Krisztus szerinti élet. És arról beszél itt az apostol, hogy megerősödtek az Úr Jézus Krisztussal való közösségbe. Ez a koinónia, ez a Krisztussal való élő közösség, amire szükségem van, amire szükségünk van mindannyiunknak. Az igeolvasás, az imádkozás, a tanúságtétel, ezekre szükségünk van. Az élő kapcsolatra. Akkor élő egy kapcsolat, hogyha ott van a vérkeringés. Ha ott van, igaz, azok a gépek, amelyeket kihúznak a dugaszoló ajzatból, azok nem működnek. Ha minden nap ott vagyok az Úr Jézus Krisztus előtt, ott van a szívemben, és hagyom érvényesülni. És ő lesz az, akire figyelek. Legfontosabb dolog. És a korintusiaknak ezt mondta Pál apostol, hogy erre figyeljenek, hogy fedhetetlenek legyenek. Talán ezt a szót egy kicsit lejáratták az Úr Jézus Krisztus eljövetelének a idejére. Valamelyik nap hallottam egy testvértől, hogy elmondta azt, hogy a egyik unokája azt mondta, hogy én nem fogok felnőni. Én nem fogok felnőni. És akkor nézett rá a testvér, hogy hát te miért nem fogsz felnőni? Hát azért, mert visszajön az Úr Jézus. Ugye? A gyermekek szája által szólok, a gyermekek szája által szól dicsőséget az Úr. Annyira benne élt, az első században nagyon elevenen élt az Úr Jézusnak a bármikor való visszajövetele. Elevenen élt a szívekbe. És a kisgyerek ezt mondta. Tehát ő nyilván tudta azt, hogy 18 évesen lesz felnőtt papíron, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy várja az Úr Jézus visszajövetelét, mert nyilván hallott róla. És élő volt, élő valóság volt az életében. És Pál apostol itt azt a gondolatot erősíti meg, hogy megerősít benneteket az Úrunk Jézus Krisztus napjára azért, hogy fedhetetlenek legyetek, vagyis, hogy a lelepleződés, A lelepleződés, ez nekem erősebb szó ilyen szempontból, mert a fedhetetlennek van egy ilyen kicsit politikai áthallása az én szempontomból, hogy fedhetetlen volt, aki politikailag megbízható volt. De a lelepleződés az azt jelenti, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, akkor minden kiderül. Minden kiderül, amit végeztem az Úr Jézusért, amit Istenért tettem, és amit nem tettem, az is. És úgy éljem az életemet, és Pál ezt mondja a korintusiaknak, hogy úgy éljék az életüket, hogy erre a napra készek legyenek. Vád nélkül érjen meg benneteket. Vád nélkül érjen meg benneteket Jézusnak a visszajövetele. Csak az nem vádoltatik, aki Krisztusban el van rejtve. Akinek ott él a szívében az Úr Jézus. Mert a vádoló, igaz, ott letette a fegyvert. Nem tehetett más, mert Jézus győzött. És én azt hiszem, hogy Isten ilyen győzelmes életet szeretne nekünk adni. Ezért mondja az igének a befejezése, hogy hű az Úr Jézus Krisztus. Hogy meg tud bennünket tartani. Ő megtartó. Akinek ott él a szívében, azt meg tudja tartani arra a napra, amíg oda nem megyek az Úr Jézushoz, vagy pedig ő vissza nem jön. Erről beszélünk az úrvacsorában is, igaz, hogy Urunk jöjjön el. Egy igét szeretnék még itt, amivel befejeződik, igaz, a korintusi levél, az első korintusi levél, a 16. fejezetben. Ismerik a testvérek ezt a szót. Azt mondja itt egy szóval a 16. fejezet 22. verse, hogy Maranáta. Igaz, és a Maranáta az azt jelenti, hogy Urunk jöv el. Hogy jöjjön el az Úr Jézus minél hamarabb. Nyilván sokan úgy vannak vele, hogy hát azért még sok dolgot szeretnék addig csinálni, és hát áldja ebbe meg Isten a gondolatokat, akár házasság, akár gyermeknevelés, akár más, de éljük úgy a mindennapjainkat, hogy Jézus növekszik a szívünkbe. A kegyelem növekszik a szívünkbe. És Istennek a békessége, nem véletlenül mondja a második korintusi levélbe Pál apostol, hogy az Istenre kérünk, hogy béküljetek meg. Az Úr Jézus Krisztusra kérünk, vagyis van pontosan az igen, megkeresem már is, hogy béküljetek meg az Istennel, Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, 2 Korintus 5:20, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ebben a világban békességet, igazi békességet az Úr Jézus Krisztus tud adni nekünk, hogy a terheket, nehézségeket el tudjuk hordozni, el tudjuk viselni. És a gyülekezet, igaz, azt olvassuk, hogy hálát ad érte Pál apostol, mert áldott volt ez a gyülekezet. Én hiszem, hogy a mi gyülekezetünk is áldott az Úr Jézus Krisztusban, hogy tudjunk megerősödni az ővele való mindennapi közösségbe, a kegyelembe, hogy Jézus tartsuk Úrnak. És akkor, akkor sokkal könnyebb lesz a hétköznapoknak a terhe. Ne lefele nézzünk, ahogy itt valaki mondta, hanem fölfelé nézzünk a nehézségek idején. Ne arra a tengeri hullámra nézzünk, igaz, erről beszéltünk pénteken, sziget közbe, amelyek elsodorják az életünket, mert a világ ezt akarja. Meg a mi óve emberünk is sokszor ilyen. Hanem mindig és minden pillanatban tudjunk fölfelé nézni, azért, mert Jézus megmentett bennünket, és meg is tud tartani bennünket ezen a világon, így áldja meg Isten a szívünket és a gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.